Sziasztok, itt Gábor. Köszöntünk titeket ismét az NLC Podcast csatornáján, a szülői értekezlete heti adásában, ahol, mint rendszerint, ismét egy a mindennapi szülői működésünket érintő témát boncolgatunk Gabival, podcast és élettársammal.
Sziasztok, megint köszöntelek titeket az éterben, és most, hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy ez valahogy olyan fura hangzik. Gábor, te mit gondolsz erről?
Most nem tudom, a köszönt... Vagy nem tudom. Tehát, hogyha most hogyha az alkoholokból is kinyerhető étterekre gondolsz, akkor tényleg furán hangzik, de ha a hipotetikus közeg vagy abszolút tér fogalmára gondoltál, ami egy rég megbukott elmélethez köthető az elektromágneses hullámok terjedésével kapcsolatban, akkor tulajdonképpen tényleg furán hangzik. De szerintem értjük, hogy hova köszöngetsz.
Oké. Szóval én arra akartam utalni, hogy üdv a hipotetikus hallgató közönségnek a virtuális térben. Én csak feltételezni tudom, hogy sokan hallgatok minket ma, és ezt jól is teszitek, ugyanis egy olyan témával készültünk, ami az utóbbi hetek terápiás tapasztalatai alapján most szerintem sokatoknak okozhat fejfájást. Már amennyiben a vártnál hosszabbra nyúlt az iskola és az óvodaszünet most ott a koronavírus miatt, és a gyerekeknek hatványozottan több képernyőidővel kellett átfészelniük ezt az időszakot, illetve nektek, kedves szülők.
Ezt akartam mondani, nem annyira nekik, mint a szülőknek.
Igen, de hogyha csak szimplán ugye a digitális oktatás címén töltött időre gondolunk, akkor is többet töltöttek a gyerekek mostanában gép és kütyök előtt, amelyektől pedig utána a nyári szünetben is szerintem nehéz volt elszakítani a gyerekeket, és ami most én úgy látom, vagy legalábbis tényleg ezt köszön vissza így a tanácsadó üléseken, hogy a családi viták egyik fő mozgatórugója lett így ez a történet, vagy mert koronavírus és digitális oktatás ide vagy oda, ez mindenképpen egy fontos és mindig aktuális téma egy olyan világban, ahol az internetet lassan a levegővel egyenértékűnek tekintjük.
Ez egy kicsit olyan drámaira sikerült ez a beharangozó, nem?
Melyik a koronavírusos, vagy így a...
Most ezt nem tudom, hogy az egésznek lett valahogy egy ilyen...
A levegő, az internet, mint levegő, hát nem egyébként, tudom.
Igen, meg ez a hipotetikus közeg, a hallgatós, tehát hogy így nem lett jobb.
Nem, én igazából azt gondolom, hogy jó, tehát akkor nem tudom, tehát hogy akkor szűkítem így azokra, akiknek mondjuk van internet előfizetése és valamilyen kütyüje, akár telefonja, vagy csak szimplán televíziója, mármint azok körét, akik egyrészt minket hallgatnak és hallgassanak, és akikről szólni fog.
Egyre bővülő körére gondolsz, gondolom.
Igen, és azt gondolom, hogy most, hogyha egy beugrik egy ilyen belga száma, hopp egy cipő, hopp egy plazma, iPhone és kenyér. Szóval a belga szerint ez mindenki, aki kap fizetést. Na jó, de hívjuk nevén a gyereket, tehát a képernyőidőről és az ehhez kapcsolódó nevelési dilemmákról fogom ma beszélgetni. És tulajdonképpen arról, hogy hogyan teremtsünk egyensúlyt a technika használata és a családunk mindennapi élete között. És én azt gondolom, hogy kezdjük azzal, hogy egyáltalán mi az a képernyőidő, Gábor, te tudod?
Más nem lehet felszólítani? Vagy nem tudom, tehát hogy... Nem tudom, kicsit úgy vagyok ezzel, hogy a képernyő előtt töltött idő? Vagy ez egy ilyen, vagy ez a beugratós kérdések kategóriája? És most...
Igen. Vagy nem. Beugratós? Vagy nem tudom. Látszólag egyértelműnek tűnik. Ugye a bökkenő az az, hogy a mai világban egyrészt azért elég sokféle képernyő előtt tölthetünk időt, másrészt meg elég sok mindent csinálhatunk képernyők előtt, és ez csak azért fontos, mert egyébként a sokszor hivatkozott képernyőidővel kapcsolatos kutatások, és az ezzel kapcsolatos hatásvizsgálatok, vagyis hogy milyen hatással vannak ránk a képernyők, egyik fontos kritikája, hogy nem határoznak meg egy egységes definíciót a képernyőidővel kapcsolatban. Miközben ugye a szakmai irányelvek pedig sokszor ezekre hivatkozva szabnak be életkori szempontok szerint ajánlott időkorlátokat például.
Aha. De akkor, hogyha jól értem, akkor a képernyőidővel kapcsolatos vizsgálatokban ugyanúgy képernyőidőnek számít mondjuk a virtuális kapcsolattartás, legyen az Messenger, Viber chat a barátokkal, vagy a Skype a telefonon a külföldön élő unokatesóval, mint hogy mondjuk a pornográf tartalmaknak a keresgélése?
Hát ez egy elég összetett kérdés, de hogy tulajdonképpen igen, tehát hogy nagyon sok kutatás nem igazán tesz különbséget, vagy nem árnyalják eléggé a fogalmat így igazából ezekben a hatásvizsgálatokban, de hogy sokszor egy kalap alá esik mondjuk tényleg az Instagramot vágyakozva pörgető tini lány, meg mondjuk a videójátékozó, de a tanulási cél az internetező egyén is, és ugyanúgy képernyőidőnek számít mondjuk az offline tévénézés is.
Uh-huh. Érdekes. És egyébként milyen szakmai irányelvek, vagy nem tudom, ajánlások léteznek a képernyőidővel kapcsolatban?
Kedves Gábor, elég baj, hogy nem tudod.
Hát nekem azt vannak, nem, elképzeléseim vannak, teljesen egyértelműen, tehát, hogy minél kevesebb, és az is minél, nem tudom, jobb
jó,
tartalomra.
Nem egyébként, igen, ez egyébként egy másik probléma, tehát ezek az ajánlások nem teljesen egységesek.
Én az oxfordi ajánlásokat néztem, szerintem te pedig valószínűleg a Berkeley-ét, nem? Az lehet a gond.
Azt is. Én mindegyiket tudom kívülről. De egyébként tényleg az eltérés ezek között minimális, és tehát hogyha már ajánlásokról beszélünk, tehát én elsősorban ugye, ha már a képernyő időről beszélünk, akkor ugye a képernyő idővel kapcsolatos ajánlásokról beszélek, és erre gondoltam. Például az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia legutóbbi ajánlása szerint mondjuk a gyerekeknek már akár 18 és 24 hónap között is lehet kütyüt adni a kezébe, természetesen csak szülői felügyelet mellett, vagyis ez azt jelenti, hogy aktív szülői jelenlét szükséges, tehát hogy így együtt kütyüzzetek így a picivel, és lehetőleg olyan fajta tartalmakat keresgéljetek, ami mondjuk ilyen készségfejlesztő. Most például a WHO ezzel szemben azt mondja, hogy két év alatt ez egyáltalán nem ajánlott. Innentől mondjuk így életkorra gondolok, a további ajánlások mondjuk így nagyjából egységesek. Ezek szerint ilyen 2 és 5 éves kor között mondjuk egy ilyen napi 1 órában érdemes maximalizálni a képernyő előtt töltött időt, lehetőleg szintén szülői felügyelettel, és akkor innentől kezdve, meg ez egy ilyen érdekes történet, úgy nagyjából 6 és 10 éves korig mondjuk másfél órában határozzák meg ezt az ideális időtartamot, 10 év fölött meg maximum 2 óra az ideális, de azért itt már vannak ilyen szórásom.
Aha, és akkor 2 és 5 éves kor között mehet egy óra a Pornhubon, 10 év fölött meg 2 óra Mancsőrjárat, vagy egységesen?
Amennyiben a Pornhub egyébként egy ilyen láng és szuperverdák szintű, én nem ismerem, tehát hogy így nem tudom, miről beszélsz. De...
Oké, én se. Olvastam valahol, hogy például ez is egy 2 és 5 éves kor között, az nem annyira ajánlott.
Ja, jó. Akkor semmiképpen. De hogy igen, szóval elérkeztünk egy lényeges ponthoz, tehát hogy így nyilvánvalóan azért a tartalom az számít. Tehát, hogy sőt, inkább az számít, nem is annyira talán a mennyit, hanem inkább az, hogy akkor hogyan és mit, tóparton. Illetve azért szerintem tartozunk azzal kapcsolatban egy kis magyarázattal, hogy tulajdonképpen miért is léteznek képernyő idővel kapcsolatos ajánlások, hogyha annyira a tartalom az, ami számít.
Mondjuk gondolom nyilvánvalóan azért, hogy felkészülhess szülőként arra, hogy az életkor előre haladtával mennyivel lesz majd több időt a telefonodat nyomkodni, amíg a gyerek idős, telefonját nyomkodja, nem? Vagy tévét néz. Vagy gépezik.
Igen, köszönjük. Leülhet egyes.
Na, de most mondd, hogy nem.
Jó, azért egyébként megsugom a hallgatóságnak, hogy így nálunk egyébként a szülők egyáltalán nem nyomkodják így a... Mármint, hogy mi. Se a telefon, se semmit, abszolút kütyümentes módon éljük az életünket, úgyhogy nem tudom, hogy ezt hol olvastad, hogy így... Hogy hol hallottad így ezt, melyik ismerősöd ismerősétől.
A apósom látta, hogy hallották.
Jaj, jó. Szóval nem. Tehát, hogy a képernyőidő meghatározására a szakértőket nem feltétlenül, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem feltétlenül konkrétan a képernyőidő káros hatásai motiválják, hanem sokkal inkább annak a káros hatása, hogy mondjuk a gyerek nem mozog eleget. Ezzel kapcsolatban ugyanis szem előtt kell tartanunk, hogy azért a gyerekek a világ aktív felfedezőiként fejlődnek, vagyis az idegrendszeri érésükhöz a 3 dimenziós világ tapasztalatai szükségesek. És ez 2 éves kor előtt esszenciális, de azért még utána is sok-sok évig nagyon fontos. Ugye, hát én azt gondolom, hogy egész életünk végéig. Vagyis a mozgás, az érintés, a beszélgetés, vagyis a képernyő időn kívüli aktivitás, ugye ez a fejlődés szempontjából egy elengedhetetlen történet, és tényleg nem csupán a legfiatalabbaknál. A vizuális kultúra túl korai és túlzott fogyasztása pedig ugye ennek a hátránya, vagy hátrányát idézi elő. Uh-huh. És bocs, de hogy, tehát, hogy különböző tanulási problémák kialakulásával is összefüggésben állhat. Tehát, hogy tényleg ez az idegrendszeri fejlődésre egy olyan hatást idézhet elő, tehát hogyha túlsúlyba kerül mondjuk a képernyő idő azokkal az aktivitásokkal szemben, amik egyébként a fejlődéshez szükségesek, akkor ez egy probléma.
Aha. Erről, hogy mire nem jut idő, meg eszembe jutott egy interjú, amiben Dona Hernándor neuropszichológust kérdezték többek között a képernyő előtt töltött idő hatásaival kapcsolatban. Ő a különböző iskoláskorban jelentkező tanulási zavar, és már sokszor óvodáskorban is megfigyelhető figyelmi nehézségek okaként említi azt is, hogy a képernyő előtt töltött idő sokszor elveheti az időt az élő szövegtől, vagyis a kiegyensúlyozott fejlődéshez szükséges verbalitástól is. És ő konkrétan egyébként az élő mese kiskortól való rendszeres hallgatásának hiányát hozza be, hogy hozta be, ami a tanulás és olvasás szempontjából fontos képességeket edzhetne, konkrétan olyanokat, mint a verbális kódolás, csak hogy egy ilyen csodaszépet mondjak, a figyelem fókuszálása, vagy a belső mentális képlétrehozásának a képessége, ami szerintem talán ebben a mai, ha már említetted az Instagramos világot, ott az aztán különösen fontos.
Igen, és csak hogy ezeket a varázsszavakat szerintem így megmagyarázzuk, vagy hát nem magyarázzuk meg, csak szerintem tényleg fontos kiemelni, hogy oké, tehát hogy ezek olyan fajta ilyen részképességek, amik így tényleg hosszú távon egyébként a tanulást segítik, illetve az olvasás hátterében működnek. És igen, egyébként Donau Hernándor, hogyha emlékszel rá, akkor ő amúgy a Budai Gyerekkórház neuropszichológusa, és még amikor az egyetem után pszichológiai témájú előadásokat szerveztem, és akkor már te is benne voltál az életemben, ő is a meghívott előadók között volt, és egyébként még ma is fönt van a YouTube-on az az előadása, amit ott csinált a Color projekt keretében, az Információ bőségben elszegényedött társadalom címen, amiben többek között, nem tudom, hogy emlékszel erre, de beszél például a Baba TV-k hipnotizáló hatásáról, és...
emlékszem, tényleg.
Igen, hogy mennyire könnyen válnak függővé a babák, akár egyébként néhány hét alatt, és arról is sokat beszél, hogy a képernyők hatásainak kompenzálására milyen fontosak egyébként az úgynevezett irányított nagy mozgások, amilyen furán hangzik, de hogy ez igazából olyan mozdulatsorok végrehajtását jelentik, amik ilyen folyamatosak, és a testre irányított figyelmet igénylik. Azt hiszem, hogy mindig így a tai chi az ő gumicicája, és mert hogy egyébként a mozgás kontrolljának javulásával a figyelem is javul.
Úgyhogy, pedig ez egy tai chi itthon nem nagyon van.
Nem, de hogy egyébként, tehát hogy erről tényleg több helyen lehet olvasni, vagy legalábbis majd ezt a Donau Hernándortól már mindenféle fórumon hallottam, hogy volt például olyan esete, azt hiszem, ahol egy diszlexiás nagyfiú, tehát aki ugye olvasási nehézséggel küzd, és már 14-15 éves volt, így tök nehéz volt meggyőzni őt arról, hogy akkor így kezdjük a tai chi-val, és végül sikerült, és egyébként nagyon nagy javulást is lehetett elérni. Sőt, szerintem ő egyébként azt hiszem, hogy valahol azt is mondta, egyébként talán pont abban az interjúban, amit te említettél. Tehát, hogy abban hisz, hogyha az ovisoknak ez egy ilyen kötelező történet lenne, így a tai chi, akkor egy csomó ilyen tanulási nehézség, meg figyelmi zavar, tehát ő elsősorban egyébként ezt a figyelmi zavar kérdéskörére hozza be így ezt a mozgáskontroll történetet, hogy akkor szerinte sokkal kevesebb ilyen gyerek lenne az iskolában.
Meg kéne nézni, hogy azokon a területeken, ahol rengeteget tájcsíznek, vajon milyen a tanulási problémáknak az aránya, és akkor lehet, hogy rögtön kiderül.
Igen. Hajrá. Na de visszatérve akkor, hol is tartottunk, vagy miről is beszéltünk, ugye a téma körök.
Képernyő idő.
A képernyő időről, meg igazából ugye te azt mondtad, hogy a témák azok így nagyon fontosak, ugye? Tehát, hogy így igen, tehát, hogy ugye sokat töltöttek mostanában, vagy sok időt a gyerekek a képernyő előtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez egy ilyen fura kérdés, hogy persze digitális oktatás címén azért én azt gondolom, hogy így hát nem mindig feltétlenül csak a lecke írással voltak elfoglalva a gépen, hanem mondjuk mit tudom én, játszottak, vagy TikTokot, vagy YouTube videókat nézegettek két online
biztos
óra
nem.
Közön.
Online óra között, igen.
Igen, és hogy tényleg itt volt egy nyári szünet, amikor azért azt gondolom, hogy így a fáradt szülők sokszor így talán egy kicsit így engedékenyebbek is voltak, mondjuk akár így az online órákkal kapcsolatban, vagy hogyha visszaérünk arra, hogy nem csak online, de hogy általában a képernyőidővel kapcsolatban. És most én azt tapasztalom, és azért pont egy ilyen eset megbeszélő csoporton hatványozottan sok mindenkinél jött föl kollégáknál, hogy a szülőknek dührohamokkal kell szembenézniük, hogyha korlátozni próbálják a gyerekek képernyőidejét, mármint hogy mostanában, aha, így a jelenben.
Igen, és akkor szerintem ideje visszakanyarodunk a tartalomra és a minőségre, mert nem tudom, nekem zavaró az, hogy képernyőidőről beszélünk, amikor nem ugyanaz egy környezetóra projekthez tartalmat keresni és olvasni az interneten, vagy megnézni egy láng és a szuperverdák részt, meg játszani egy órát a Fortnite-tal, vagy mondjuk a Candy Crush-sel, vagy akár egy online platformon keresztül hallgatni egy érdekesnek szánt podcastot.
Igen, ez utóbbi kifejezetten.
Az kifejezetten fontos, kivétel. Az nagyon jót tesz egyébként a gyerekeknek a fejlődésének.
Szóval igen, tehát hogy én ezzel teljesen egyetértek, és azt gondolom, hogy enélkül talán nem is értelmezhetőek a szakmai irányelvek. Tehát azt gondolom, hogy azért ez egy alapértelmezett dolog, hogy a gyerekkorának megfelelő tartalmakban gondolkodjunk, és én szerintem érdemes egyébként külön választani mondjuk a tévénézést a videójátékozástól is, már mint akkor, tehát fejben, hogyha képernyő időről beszélünk, hiszen azért másfajta aktivitási szintet igényel, és természetesen a jutalomközpontot, meg a dopaminrendszert is máshogy érinti mondjuk így egy videójáték, mint egy, mit tudom én, láng és szuperverdák, szegény lángnak jó kis marketinget csinálunk így.
Itt a podcast. Csak nekünk ilyen trauma ez a láng és a szuperverdák, nem tudom.
Nem, egyébként ez kifejezetten egy ilyen oktató sorozatnak szánt cukiság. Na, de szóval, hogy nyilván ezeken belül is van elképesztő sok választási lehetőség, ha már ugye itt tartunk, mert nyilván, hogyha már a passzív tevékenységet választjuk, mint egy tévénézés, akkor azért szerintem az is más, hogyha mondjuk egy kedves állatokról szóló ilyen dokumentumfilmet néz a gyerek, mint mondjuk egy horrort, vagy egy pornográf témájú alkotást, hogyha ez lehet.
Jó, de ezt akartam, de most egy direkt keresgéljük az ilyen szélső értékeket, hogy vagy kedves állatok, vagy horror és pornográfia, tehát hogy a kettő között azért biztos van még, nem?
Jó, egyébként egy átlag természetfilm, azt szerintem mindhárom. Tehát, hogy én most így direkt kiemeltem, ja, értem, tehát, hogy kedvenc, így... nem, tehát ez az ilyen, amit a mi gyerekeink mostanában néznek, a Book Fence, a Földgolyó című ilyen kedves, tényleg,
ahol 1993-ban készült valami, nem tudom.
Meg ugye, nem tudom, így ha már ugye ezt az élő mesélést említetted az előbb Donauer kapcsán, most csak egy kicsit betűzöm a horror kapcsán azt, hogy ha már itt ígértünk mindenféle ilyen határ átlépést így szülőként és nevelési tanácsadóként, hogy én bevallom itt most a közönségnek, hogy egyébként mi szülőként elkövettünk így mostanában egy elég nagy hibát, és nagyon-nagyon passzol egyébként arra, amit a Donauer Nándor mond ugye az élő mesével kapcsolatban. Amit most itt egyébként nem fejtettél ki, de tényleg nekem megvan ez az interjú, és hogy tehát, hogy igen, szóval, hogy mi elmeséltük így a fiunknak a Harry Pottert, aki egyébként hamarosan iskolás lesz, és így nagyon rákattantak valamiért az óvodában így erre a Harry Potter, tehát Harry Potter lázban égett az ovi, és ragaszkodott hozzá, hogy kezdjük el. És
hát Harry Potter lázban égett az ovi, ez egyetlen egy kislányról
nem,
szólt, nem?
Nem,
ez több,
nem,
igen,
abszolút,
többen
igen,
is? Akkor én kérek elnézést.
Meket most érted, az Ósamban minden felé ilyen figurákat lehet kapni, tehát nyilván azért ez így hozza magával ezt az őrületet, de hogy tényleg elmeséltük így az első részt, és nagyon nagy sikere volt ilyen esti mese gyanánt. Aztán én balga módon azt gondoltam, hogy hát akkor miért ne nézhetnénk meg ugye ezt a Harry Potter filmet így együtt családilag a fiunkkal, és hát nem úgy sült el, mint ahogy.
Szeretném jelezni már itt is, hogy én akkor sem tartottam jó ötletnek, amikor ez felmerült.
Igen, én meg igen, most így nem tudom, így bújok a mikrofon mögé, így nevelési tanácsadóként, szóval, hogy, és akkor visszatérve a horrorra.
Te máshogy emlékeztél rá.
Tehát, hogy igazából ugye, és akkor itt az élő mesével kapcsolatban, tehát, hogy azért itt ezek a vizuális tartalmak, amiket mondjuk egy tévénézés alatt lát a gyerek, azok azért így nagyon be tudnak égni, és ugye teljesen másfajta rendszert ingerelnek, mint mondjuk az élő mesében, amit a fantázia alapon elképzel a gyerek, és ugye a saját mentális képeit legyártja mondjuk egy történetről, és csak annyit képzel oda, amennyi egyébként egyébként éppen neki befogadható, vagy amennyit ő elbír.
Hát meg sőt, a szülőnek ott van, ugye még van egy ilyen szerkesztő szerepe is időnként a mesélés közben.
Hát hogy... egyrészt igen, de másrészt azért, hogyha belegondolsz, mondjuk az ilyen, amin egy csomót, tehát erről már beszélgetünk, mondjuk a magyar népmesék nagyon brutálisak tudnak lenni, de na mindegy, szóval kicsit elkanyarodtunk a témától, de hogy a lényeg az, hogy így, hogy igen, van különbség így ezek a képernyőidős tartalmak, tehát meg a minőségek között is, és azon belül is, hogy akkor mit néz egy tévét a gyerek, és nyilván a között is, hogy akkor most videójáték vagy tévé, és a videójátékokon belül meg, hogy akkor mit tudom én, Fortnite, hogy csak így egy ilyen most divatos játékot említsek, ami ugye egy ilyen lövöldözős akciójáték, vagy mondjuk, mit tudom én, egy Candy Crush, ami meg ugye egy ilyen gyümölcsöket levágó, nem tudom.
Nem, az egy teljesen másik, ez ilyen gyümölcsöket összerakosgató sorokba, és a többi most lebuktunk, hogy egyikünk se játszott a Candy Crush, és aztán menjünk tovább. Én csak képeket láttam róla, de már akkor tudtam, hogy ez nem az én játékom.
Na mindegy, de hogy, tehát ugye a lényeg az, hogy ezek így tényleg más minőségeket képviselnek, és visszatérve az időkeretekre, meg arra, amit mondtál, hogy neked zavaró, hogy egy kalap alá vesz különböző minőségeket ez a gyűjtőfogalom, én úgy tapasztalom, hogy egyébként ezek a korlátozások ugye valóban fontosak, de valahogy egyben gerjesztik is azt, hogy démonizáljuk a képernyő előtt töltött időt, mert hiszen ha van korlátozás, akkor biztos okkal van, és ugye egy csomó szülő egyébként szorong ezeken, hogy akkor úristen, ma nem tudom, kicsúsztam ebből az időkorlátból, és hogy így. Tehát ez szintén nem egy jó irány, legalábbis én azon az állásponton vagyok, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a technikai fejlődés, ami körülöttünk zajlik, az folyamatos, és a kütyük az életünk szerves részei lettek, viszont okosan és tudatosan kell integrálni őket az életünkbe.
Igen, mondjuk ehhez, bocsánat, egy dolgot szeretnék csak hozzáfűzni, hogy nem tudom, még emlékszel erre, hogy amikor mi jártunk általános iskolába, akkor az volt az egyik érv mellett, hogy miért tanuld meg fejből a szorzótáblát, mert hogy nem lesz úgy, mikor lesz neked életed során egy számológép a zsebedben folyamatosan. Tehát, hogy ez egy ilyen felkérdés volt, hogy úgyse lesz az ott. Aztán az
na,
ott...
ez látszik így a korkülönbség.
Neked ez már nem volt, nem. Vagy te nem tanultad meg a szorzótáblát.
Én megtanultam a szorzótáblát, de nem emiatt, mondjuk.
Nem, ez volt az, nem egyik ilyen, az egyik ilyen mondás, hogy így, mert hogy értem, hogy ott van a számológép, de hát ugye, hát ez nem egy olyan dolog, ami úgy van nálad. Bármelyik napon.
Igen, nem tudom, erre nem emlékszem, de hogy...
Én igen.
Mindegy, szóval, hogy okosan kell integrálni az életünkbe ezeket a kütyüket, akár van számológép, akár nincs a zsebünkben, de jó, nem, hogy bocsánat, telefon csak... biztos van. Tehát...
Ezt akartam mondani, hogy igazából azt azért nehéz eltagadni, hogy közben lett egy olyan eszköz az embereknek a kezében, zsebében, ami egy olyan mindent tudó
igen,
eszköz.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez ellen talán kár is tiltakozni, és emiatt nekem bizonyos szempontból sokkal jobbnak tűnik, hogyha pusztán a képernyőidős topperrel való méricskérése helyett, mondjuk inkább a Brit Házi Orvosok Szövetségének az ajánlásait követjük, amik egyébként az időkeretek mellett még pluszban ilyen kérdéseket is megfogalmaztak, amiket feltehetünk magunknak. Például, hogy kontrollálható-e a gyermek képernyő előtt töltött ideje, vagy mondjuk zavarja a család mindennapjait, hatással van-e mondjuk a gyermek alvási szokásaira, és amit ugye...
Bocsánat, az azon nevetek, hogy kontrollálható, igen, hogy zavarja a család mindennapjait egy gyerek, vagy a képernyő előtt töltött idő? Nyilván az utóbbi. Jó, csak már úgy tetted fel ezt a kérdést, hogy ebből mind a kettő lehetett volna. Igen, ne haragudj.
Mármint, hogy mi?
Hogy zavarja a család mindennapjait. Elhangzott ez a kérdés.
Hát én azt gondolom, hogy egy a képernyőid.
Jó, reméljük, hogy a Brit Házi Orvosok Szövetsége nem arra gondolt.
De hogy szóval, én igen, de egyébként most, hogy így ezt megkérdezed, akkor így igazából a képernyőidő miatt a gyerek is zavarhatja, például a dük kitöréseivel.
Persze.
Ez lehet, hogy egy ilyen direkt, kétértelmű történet, de hogy, ja igen, és akkor van még egy utolsó, ami meg az evésre vonatkozik, ugye az ilyen, tehát hogy nehogy ilyen couch potato, vagy hogy van ez
az
a fogalom.
Igen.
Tehát hogy nehogy azzá váljanak a gyerekeink, tehát hogy nem esznek-e túl sokat a képernyő előtt ülve.
A kanapé krumpli az egy milyen szép kifejezés lenne, nem? Tehát hogy ezt át lehetne fordítani magyar.
Jó, igen. Ez már akkor is nagyon vicces volt, amikor tanultam, és továbbra is az. De szóval, hogyha ezekre megnyugtató módon tudunk válaszolni, akkor az azt jelzi, hogy nem kell újra gondolnunk a tévénézési szokásainkat, hogyha meg nem tudunk rá megnyugtató módon válaszolni, akkor meg mindenféle kütyű használattal kapcsolatos szokásunkat át kell gondolnunk.
Igen, és igazából jó, hogy így fogalmaztál több egy számban, mert azt gondolom, hogy ez egy alapvető hiba lehet, hogy a gyerekeket próbáljuk kontrollálni, miközben mi magunk is képernyőfüggők vagyunk. Nekem egyébként az egyik kedvenc jelenségem a játszótéren játszó gyerekek mellett telefonozó szülők, vagy az orvosi váróban, ahol a gyerek kezében és a szülő kezében is ott a billentyűzet, és mindketten nyomják a Brawl Stars-t, vagy nem tudom, valami egyéb játékot.
Igen, mondjuk nekem fájóbb az, amikor mondjuk egy tanácsadó ülésen kiderül, hogy az esti mese YouTube-ról megy, miközben kicsit a szülők is végre bújják a netet. De azért közben meg ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem azért nekünk is volt már konfliktusunk ilyen telefonnyomkodási habitusok miatt.
Mert néha túl sokat nyomkodod, igen, ez
ja,
így van.
Igen. Persze én mindenképpen én vagyok az. És szóval, hogy én úgy látom, hogy sok családban valóban, tehát problémát jelent megtalálni a jó arányokat, és végül is mégiscsak egy gombnyomásnyira van tőled az egész világ, és még annál is több, nem tudom, hogy jelen és jövő. Meg ugye, ha nem akarunk ennyire, nem tudom.
Meg milyen. A számológép.
Igen, a számológép, meg a szomszéd fülye zöldjebb című, zöldjebb?
Zöldjebb. Ez az oroszosabb kifejezés, igen. Zöldjebb a fű.
Szóval, hogy ilyen szempontból a digitális tudatosság az szerintem egy olyan fogalom, ami a jövő jól funkcionáló családjainak fontos új készségével kell, hogy váljon. Mm-hmm. Mert időbeli és tartalmi korlátokra és határokra szükség van, de azért azt ne felejtsük el, hogy azért itt nem működik feltétlenül a Jupiter és kisökör esete. Tehát azért amilyen példát állítunk a gyerekeink elé, úgy fogják majd a szabályainkat és a tanításainkat is fogadni. Vagyis azt gondolom, hogyha szülőként nehezen teremtjük meg az egyensúlyt a technikai és a családdal töltött idő között, hogyha a kütyüinktől kevés időnk jut arra, hogy valóban jelen legyünk a családunk és a gyerekeink életében, azért ők ezt egyrészt jogosan érzik majd igazságtalannak, hogy olyasmit várunk tőlük, amit mi magunk sem tartunk be, másrészt meg olyan lesz, nem tudom, egy olyan minta lesz előttük, amely a technika okos felhasználására ösztönöz.
Ja, és igen, ez talán ez utóbbi a kulcs. Mert ha bölcsen használjuk és világos keretek között, akkor ahogyan Gary Chapman írja a netfüggő gyerekeknek szóló könyvében, akkor lehet egy olyan is, hogy a képernyőidő akar a család összekovácsolásának a remek módja is lehet. Most nyilván nem tudom, hogy pontosan idéztem ezt, de hogy valami ilyesmit mondott ő ebben. És ez szerintem egy tök jó záró idézet is lehetne tőle, úgyhogy ha csak nem akartam még valamit mondani a képernyőidővel kapcsolatban.
Nem, igazából csak ki akartalak javítani, mert egyébként Gary Chapman nem netfüggő gyerekeknek írta a könyvet.
Ja, netfüggő gyerekekről. Az mondjuk jogos. Hiszen hol is olvasnak a netfüggő gyerekek ezt, ugye? Ha csak nem egy ilyen Fortnite banneren, vagy valami ilyesmi. Na jó van, oké. Hát akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek.
Igen, és szerintem akkor már olvashatok Gary Chapmant, ti is hallgassatok jó sok podcastot így a szigorúan a képernyőidős korlátokat betartott keretek
így
között.
Van. Ezt lehet kikapcsolt képernyővel is. És találkozunk veletek 2 hét múlva.
Sziasztok!
Sziasztok.